De az ilyen antimítoszok, például ez a világítós antimítosz, ugyanakkor kedveznek is, nem? Tehát ez azért mégiscsak más oldalról meg így támogatja a kultuszt.
Nem tudom, szóval ugye azt kérdezed, hogy mi, hogy viszonyul az ember ehhez a dologhoz, hát hogy viszonyul az ember a gyerekéhez? Hát szereti. Lehet az ilyen, olyan, amolyan, általában szeretni szokták az emberek a gyerekeket, és mi meg valahogy ugyanígy vagyunk ezzel, hogy szeretjük. Én szeretem nézni, például néha úgy bele-bele nézek, főleg akkor, amikor ilyen DVD, különböző országokbeli DVD kiadások miatt küldenek ilyen tesztlemezeket, és mindig elhatározom, hogy na, akkor ezen most nehelve végigmegyünk, és úgy is látom, hogy hol a hiba, de aztán valahogy mindig úgy leragadok, és akkor úgy nézem.
Viszont, ha már a gyerek, pontosabban a film az egyfajta gyerek, akkor azért a szeretet is átalakul, mondjuk nem ugyanúgy szeretjük 15 évesen, mint amikor mondjuk megszületik. De nyilván ez csak egy metafora, és a metaforák ilyen szempontból félre is
vezetnek. Nem metafora, mert hát valamit te végigcsinálsz, gardírozod, és benne vagy, és hát ezek az urak is enyhén szóval szügyig voltak benne, akkor ez olyan, hogy 15 éves, 15 éves. De több jubileumot nem rendezünk. Ez a 15 megvolt, ez elég.
Amit akartam kérdezni ezzel kapcsolatban, most így a megrendezés szó kapcsán. Ez egy ilyen belső ünneplésként indult, vagy a kritika volt az, ami ezt valahogy így felkarolta, vagy felfigyelte? Vagy
nem, ez egy belső ünneplés volt, mi elhatároztuk, hogy összegyűjtjük azt a csapatot, ezt a magot.
Aki még él,
és aki ebben a részt vett, és hogy rég láttuk egymást, és ezen az alapon ment a dolog. Volt akivel régen, van akivel mindig látjuk egymást, és akkor meghívtunk néhány barátunkat is erre a dologra, és akkor így ez egy ilyen rendes vetítés volt, hát Toldi moziban, szokás szerint tele volt, úgyhogy minden rendben.
Ugyanakkor azért mégiscsak látszik 15 év után, és ez nem túlzás, hogy a sátántangó egy ilyen, bár ez is kérdéses, ez majd kis kérdés lesz, de most azért így kimondom, vagy kijelentem, hogy volt valamiféle avantgárd esemény íze. Most ehhez képest valamennyire felavanzsált, vagy klasszikussá vált a sátántangó. Ez a mai délelőtt során abszolút kiderült, amikor úgymond hivatásos kritikusok beszéltek róla. Azzal együtt, hogy számos díjat megnyertetek, itt nem csak a sátántangóról van szó, ez mégiscsak hát így a recepciót, vagy a befogadását így elég jelentősen kiszélesítette.
Nem tudom erről, ti mit gondoltok. Én azt gondolom, hogy minden rendes klasszikus a maga korában a születésekor avantgárd volt. És aztán később derült ki, hogy beérik.
Az meg, hogy mindenféle hülyeséget írtak róla rögtön, amikor Magyarországon, amikor ezt vetítették, az engem például egyáltalán nem érdekelt, mert valahogy lehetett érezni, hogy egy jó film. Ilyen van bárki, bármi. Tehát én csak nevetni tudtam ezen a szánalmas próbálkozás.
Igen, miket írtam, nem emlékszünk rosszra.
Nem érdekes, szóval nem volt osztatlan sikere, hogy a magyar kritikában szélünk, hogy biztos. Ezt azért körülbelül 3 évig csináltuk, és lehetett, nem csak én voltam ezzel itt, hanem tudom, hogy mások is, hogy ezt lehetett körbeérni, hogy azért egy jó filmet csináltuk.
De a külföldi kritika mégis rögtön elismerte a sátántangót, és rögtön szerették a filmet. És éreztek egy ilyen hozadékot, hogy inkább a külföldi recepció hatott a magyarra. És ezért is lett talán egy olyan kicsit tágabb ünneplés maga a sátántangó.
Már a bemutatón sikere volt, tehát ez
a bemutatón.
bemutatón azok, akik nézték, azok nagyon szerették. Hát az meg, hogy amikor kijött moziba, akkor hát azért az 94-ben azért még ennyien szóval megmaradtak azok a kritikusok, akik szórakoztak velünk évtizedeken keresztül, úgyhogy most is eljátszottak velünk. De egyébként nem egészen így van, szóval, hogy például mondok egy olyan külföldi kritikát, ami kifejezetten szak volt, amikor a New Yorki bemutatója volt a filmnek, akkor a New York Times az napi számában azt írta, hogy 7 óra unalom. És az a New York Times. És akkor azért ugye jó rossz kedvem lett ettől a dologtól, és akkor a Susan Sontaggal voltunk együtt, és akkor mondta, hogy ez egy hülyeség, ne törődjek vele. És 94 év végére, amikor megszavazták, hogy melyik film az év filmje, akkorra már a Sátán tangó lett az év filmje, és a New York Times-nál is. És aztán, amikor meg 2000-ben megszavazták, hogy melyik az év tized filmje, akkor is a Sátán tangó jött ki, és akkor és a New York Times-nál is. Tehát, hogy az, hogy valahol egy kritikus éppen aznap, abba a számba mit ír, az egy dolog, ezt lehet komolyan menni. Ne? Általában az ember tudja, hogy ki az a kritikus, aki számít, és ki az, aki újságíró. Hát, de hát szóval mondom, hogy ilyen van. Tehát én ebből semmilyen következtetést nem vonok le, ettől mi nem csináltunk volna másfajta filmet, ettől mi még nem gondolkodunk másként a világról. Mi meg vagyunk valamiről győződve, vagy hiszünk valamiben, és azt csináljuk. És aztán, hogy erre most milyen reakciók jönnek ma, vagy holnap, vagy 5 év múlva, az egy dolog. De én tényleg nem, szóval már leszoktam arról, hogy ilyen napi visszaigazolásokra startoljak.
De régen volt?
Hát nem nagyon, mert végülis volt egy korszak, amikor ütöttek, vágtak minket, aztán ahhoz is hozzászoktunk, tehát az a furcsa, hogy ma meg már ilyen intézményé válik ez a dolog, és az megint nem jó, ha azzá válik. Tehát amiért szerintem jó a Sátán tangó, az egy dolog, hogy ma is nézhető, és nem a kor, nem érezzük rajta azt, hogy 15 éves, hanem olyan, mintha tegnap játszódna. Ez a legfontosabb. És ugye az a legfontosabb, hogy amikor előveszük a Családi Tűzfészek című filmet, amit 77-ben csináltunk, az is olyan, ma megnézzük, nem az jut eszünkbe róla, hogy de régi a film. Szóval, ha élő, hiteles, emberi problémákról szól, úgy tud megszólalni, hogy ahhoz te kötődhetsz, mint néző, akkor itt nincs semmi baj, az ég egyött a világon. A többi meg nem érdekes, tehát ez elmúlt.
Sokszor mondod azt, hogy nem szereted a történeteket, vagy nem akarsz történeteket csinálni. Akkor mondjuk például egy ilyen túlélés biztos kritika lehet az, hogy mondjuk a történetek maguk általában elavulnak, de hogyha a film ezt valamiféleképpen kikerüli, akkor mégis megúszhatja.
Nem az, a sztoriról van szó, ugye, arról, amelyik úgy épül föl, hogy akció, információ, vágás, vagy akció, vágás. Ha így épül föl valami, ez kurvára nem érdekel minket, mert minket általában az érdekel, hogy mi történik az asztal alatt, nem az, hogy mi van az asztal felett. És ebből a szempontból igen, hogy milyen emberi mélységek vannak. Van, amikor érdekesebb az, hogy valaki hogyan hallgat, mint az, hogy valaki hogyan tesz valamit. Szóval ezt számtalan szó megtettük, vele tettük meg azt hiszem a legtöbbször a kározatban, amikor éppen ugatott valamit, és mi puff, eltoltuk a kamerát a francba, és inkább mutattuk a falat. Aztán visszamentük róla, ő meg csak mondta, és a kamera rég máshol járt. Mert ott akkor már nem ő volt a fontos, illetve az volt a fontos, hogy az, amit ő mond, vagy az, amit ő csinál, az milyen viszonyba kerül valami mással, amit mi fontosnak tartunk megmutatni. Tehát nem önmagában léteztettük őt, hanem belehúztuk valami másba. Egy térbe, egy hangulatba.
De ez nagyon fura, amit mondasz, hogy a Székely B elvileg mond valami szöveget, valószínűleg a forgatókönyv szerint, és te mégis tovább mész a kamerával a falhoz.
Amikor megbírta tanulni.
Ami nagyon gyakran.
Hát én emlékszem arra.
Nem, hát ez a hiány dramaturgia, tehát hogyha valami kapsz egy információt, akkor az valamelyik feszültségben tart, hogy jé, ezt megtudtam, és aztán megvonják tőled valamilyen módon, és akkor megint feszültségben vagy, hogy mi lett vele.
Vagy de pedig már régen tudod, hogy ez fog történni.
Ez a logikája. A lényeg az, hogy mindig feszültség legyen, mert a kedves nézőt azt tartja ülve, hogy ne aludjon el a feszültség. Most azt, hogy mivel teremted meg, hogy dumáltatod a hőst, vagy fennálltatod, vagy éppen kihagyod, az már a mester éppen hogyságától függ, hogy épp hogy van. Hogy gondolja ő azt, hogy feszültség marad.
De én, amit most ez... Bocs.
De ennek ellenére nagyon fontos számodra, hogy hogyan választasz színészt. Tehát többször hangsúlyozom, hogy a helyszín és a színész választás nagyon-nagyon fontos. Maga a színész választás, hogy milyen arcokat választasz, akár hogy miért Vinnihen kapta a Liniás szerepét, miért Székely Bia kapta, ez így mi volt az, ami megfogott bennük, illetve húzott vissza a kérdés, hogy mikor megkaptátok a forgatókönyvet, akkor így mi volt az, ami úgy gondoltad, hogy igen, nekem ezt a szerepet el kell játszanom, vagy legalábbis inkább benne kell élnem.
Írni ezt valószínűleg a könyvbe, a leginkább különbözőt a könyvbe, ahol alkapja írni ezt lehet mutatni, ki a filmbe lettem meg, tehát a többiek úgy nagyjából jobban hasonlítanak. Harmonikázni és a többi. Én amikor olvastam,
mit nem találtam?
Jó is, de nem olvastad a regényt, és nem láttad a filmet, akkor nem tudod, hogy akkor nem tudod, hogy ilyen a Vigyú, ha nem láttad a filmet.
Vigyú Jánkos is.
Én nem tudom, de gondolom, hogy abból ennyi szereplő van, akkor nézzük, hogy ki jelenti. Azt meg tudja csinálni, ki jelenti, mint kell hozzá, hol lehet kislányt találni. Harmonikást azt egyébként kerestem, azt találtam egy.
Aztán találtunk valakit, aki nem is tudott harmonikázni. Úgyhogy mégiscsak szükség volt a Mihályféle harmonikásra. Nem a... Szóval az, hogy miért a Mihály, az egy, valamitől azt gondoltuk, hogy egy... valahogy a Sátán tangó annyira ilyen családi, gondoltuk el, meg úgy gondoltuk kivitelezni, hogy tényleg az volt, hogy hát ki az, aki a lehető legszuggesztívebb, és ki az, aki el tudja mondani azt, hogy hát igenis, ti miattatok halt meg a kislány, és ki az, aki ezzel jól le tudja őket baszni, és utána finoman, elegánsan fölveszi a lábuktól a pénzt. Ezt a Miskáról feltételeztük, hogy meg fogja tudni csinálni, és ezért kértük meg őt.
Ami ironikus, mert mindig arról beszélsz, hogy a szereplő az fedésben van a karakterrel, tehát ez ami
igen, nem túl hízelzik. És annyiban igen, hogy szuggesszív, és meg is tudja győzni őket, hogy tegyék le a pénzt.
Ugyanakkor
mert
ahhoz
kell egy személyes szuggesszivitás. Ahhoz kell egy személyes szuggesszivitás, hogy valaki letegye neked a pénzt az asztalra. Hogy elhidd azt, hogy lesz mintagazdaság, szép jövő lesz, és ő meg sántikáljon utána. Szóval az ahhoz kell. Itt nem arról van szó, hogy valaki a személyisége egy az egybe fedje le ezt a dolgot, hanem arról van szó, hogy a személyiségében legyen valami, ami igenis túlmutat ezen a dolgon. Hát ez teljesen nyilvánvaló, hogy nem is tűnt. Most, ha így utólag agyonverse találnék egy színészt Magyarországon, akire ezt ki lehetne osztani.
Ha nincsen meg a teljes személyiség, tehát ezáltal a karakterre, akkor mik azok a rendezői eszközök, amikkel például irányítódik, hogy ezeket a szerepeket?
Semmilyen eszközök nincsenek. Nem nagyon szeretek irányítani. Hát értik, lubickolnak benne. Régen rossz, ha én nekem már el kell kezdeni magyarázni valamit.
Tehát a színésztől is fontos, hogy együtt tudjon gondolkodni, és együtt tudjon lélegezni az alkotással.
Hát persze, ő tudta, hogy miről szól a film, ő tudta, hogy miről szól ez az egész, és szerintem három mondatot nem beszéltünk a figuráról. Azóta se.
Arra vártok el, hogy tényleg belülről jön, de menne eljátsza.
A színészeknél probléma, amiről maga kérdez, az azoknál, akik nem mindennapi gyakorlatként csinálják, hanem értelmes lények, azoknál egyszerűen nem jön. Tehát a színészekkel van gond, mert azoknak mindenféle jározányok van, mindenféle megoldás.
Hát nem tudom, színész nem szoktunk meglenni. Hát olyan színész nem szoktunk
meglenni. Hát szóval
ki az a színész, akivel mi dolgoztunk?
Valaki 15 évvel ezelőtt, nagyon megkínlódott a szereppel, de nem azért, hanem azért, mert 6 oldalakat kellett elmondani, és hát nem, bocsánat, hogy neki nehéz. De nem azért, mert
szerintem
problémái voltak. Nagyon jó memóriája volt, van. És én velem biztos padlóra ment a náci, az élet a fut, aki mindig.
Hát igen, emlékszem arra, hogy a Kározat című film forgatásánál ajkán volt egy szöveg, hogy ülök az ablak előtt. Ajkán. Ülök az ablak előtt.
Ja. Szeretem az esőt.
Nem. Azt a Vali mondja, bazd meg, a másikét megtanulta. A sajátjáról az sem emlékszik.
Na, mindegy.
Volt ott egy szép hosszú monológ. Három napig kínlódtunk.
De nem azért kínlódtatok.
De azért, mert nem tudtak.
Hát meg valaki ti sem tudtátok, hogy mit akartok fogni.
Azt akartuk, hogy mondd már el.
És ilyenkor volt balhé? Mert hogy így...
Volt.
Nem, mert hogy mindig ilyen keménykező rendezőnek képzeleket.
Nem szóltunk egymáshoz szerinted körülbelül két napig. Aztán csak belemászott az agyába a szüleg. De nem beszéltünk két napig. Föltette a napszemüvegét, és leült egy villanyoszlop alá, és ott duzzogott. Egyébként is sértődős.
Mindegy, szóval más az a személyiség, és a Sátántangóban 80%-a személyiségek dolgoztak, hogy a lepusztított színészek, mint én, meg a Bálerin. Tehát akik már sok mindenen túl voltak, és nem akartak pirulát tezni közöttem a sebbe.
Még volt a Derzsi Jancsi.
Jancsi.
Ki volt még színész?
Valamit annak
nem.
Nem is volt
több színész. Nem volt több színész.
Hát a kapital.
Külföldit játszott.
És Grimmelánban.
De nálad mondjuk nem is volt ez fontos, vagy mérvadó vagy színészkedő, nem? Viszont az amatőröket mégiscsak nagyobb mértékben hagyod el mostanában, mint vagy a fél amatőröket talán. Vagy csak olyanokhoz ragaszkodsz, akiket már kipróbáltál. Nem? Bár ez sem igaz, hogy utána gondolok, de...
Hát akkor meg...
Jó, csak... Egyébként amit mondani akartam, hogy szerintem a Vigig Mihálynál kicsit kilóg a lólába a Sátántangónál. Mert hogy a szuggesztió teljesen rendben van, de mégis a karaktere annyira fura, pont a szerep idegenségétől lesz olyan, aki mondjuk meg tudja fűzni a telepbelieket, amilyen. Ez nem kritika, mert mi nem abban az értelemben.
És eszembe jutott, hogy végülis tényleg, ahol olvasom, a Schmidt se olyan, mint a Latszak, tehát ő előtt.
Nem is olyan, Schmidt.
Hogy?
Nem is.
Most két Latsza volt a... Felatta, hogy elgondoltam, hogy volt a Schmidt elnézőszkére. Két Erzsi, G. Erzsi és G. Erzsi.
Hát nekem az tetszett, hogy a Krasznának, ugye a Jeremiás az a Jeremiásból jön. Tehát egy irónia működött, hogy ebben a korszakban a csontán merevedett szocializmus korszakában megjelenik egy próféta, és az a Misi. Tehát ez egy nagyon-nagyon jól összejött gondolat volt, hogy a Misi ott komoly pillantását, mert mindent elhiszünk, ez abszolút működött.
Hát meg az is volt, hogy, hogy azért nagyon sokan keresve kasul már ismertük egymást előtte jól, illetve a Sátán tangó forgatás elkezdett van, és akármilyen viszonyban is vannak maguk a szereplők, az látszik, hogy, hogy az emberek, akik játszák őket, azok szeretik egymást, és ez szerintem fontos. Tehát, hogy így átjön, hogy ezek tényleg mélyen ismerik, és szeretik.
És hogyan volt a többiekkel, akiket mondjuk, akiket nem lehetett ismerni, de mégis szükség volt egy szerep kitöltésre? Tehát hogyan készültek elő a forgatás?
A csapat, ugye az a kvázi a telepiek, az ugye állt Futakiból, a Derzsi Jancsiból, az Irénből, aki a családi tűzfészeknek volt a főszereplője annak idején, akkor volt a Felugosi, akkor volt az Almási Albertéva, és a Frédi volt, és a Frédi feleségét játszotta a Gál Erzsi, és ez így, ez a trupp, ez így azért mindegyik ilyen független, lézengő művész, meg ilyen. És akkor a Kamondi Zoli, aki filmrendező, ugye őt kértük a Kocsmárosnak, a Power volt a hát mindenki ismert egymást, mindenkivel dolgoztunk már így úgy amúgy. A Mihók Barna volt az, aki ugye a Baktattunk szöveget mondja, a Mihók Barna volt az, aki a családi tűzfészekben, a szabadgyalogban és a panelkapcsolatban operatőr volt nálunk. Tehát itt most szereplő volt. Tehát, hogy úgy mondjam, itt mindenkihez volt valamilyen baráti, vagy félbaráti, vagy nem tudom milyen viszony. Tehát ez egy ilyen csapat, amelyik így ment így együtt. Hát én a Lacával 82-ben csináltam, először egy Macbethben volt benne, aztán utána volt az Őszi Amonak, volt a Kárhozatban, szóval mi is dolgoztunk, mi ismertük egymást már eléggé. És szóval, hogy így mindenkit ismersz, és körülbelül tudod, hogy ki milyen, körülbelül tudod, hogy ki hogyan fog reagálni egy helyzetben valamire. És akkor azt tudod, azt bele tudod építeni egy filmbe, hogy magától hogyan reagál valamire.
Mi a helyzet mondjuk a külföldi színészekkel, például az utóbbi két filmben?
Teljesen normálisan, ugyanígy léteznek.
Mert próbafelvételek azért szoktak készülni.
Igen, valami ilyesmire voltam kíváncsi, hogy van-e olyan metodikátok, amit...
Akkor volt
vagy
még,
hogy szűrtök?
Akkor volt még, hát a legtöbb próbafelvételt szegény Mihályjal csináltuk, hogy tanulja a szöveget, és akkor kamera előtt jobban tudtuk őt nyúzni. Akkor volt az Almási Albert Évinek volt még egy hosszabb szövege, azt is videóval nyúztuk. De úgy valójában, hogy most szereplőt válogassunk, olyan ma már nincs.
Az nem csak, de hogy videóval veszik föl a szűrésen.
Már nincs ilyen, hogy szűrés. Szóval már nincs olyan, hogy keresünk szereplőt. Ma már úgy csinálunk filmet, tudjuk, ismerjük. Na, ez jó lesz, ő meg tudja csinálni. És akkor rá van kitalálva a film tulajdonképpen. Mint hogy az a kibaszott Kárhozat, meg ő rá volt kitalálva.
Mondjuk a Lőnöket, Mike Gildasztinton, vagy a Valamot játszónak,
ők őket kerestük. Őket kerestük, ugye? A Tildánál az volt egy szempont, illetve az anyánál, hogy biztosak voltunk benne, hogy a lányt azt a Bókerika fogja játszani, aki a Sátán tangóban a kislány volt. Azt tudtuk, hogy az Erika az megingatotta, ő volt a fix pont. És ő hozzá kerestünk egy anyát. És akkor néztük, hogy ilyen fajta szeme legyen, ilyen haja legyen, ilyen tónusai legyenek a bőrének, az arcának, és akkor így. És akkor egyszerre az Ági megtalálta egy ilyen internetes, ilyen angol színészügynökségnél, volt körülbelül 5000 színésznő, ilyen pici képek, 100 darab egy oldalon, és mindenkinek volt egy száma, egy 18320-as, de név nem, semmi nem volt. és akkor bekarikázta az Ági ezt az arcot, és akkor másnap mondtam az asszisztensünknek, a gyermeknek, hogy ezt a számot akkor nézem. Tehát és rögtön azt mondta mindenki, te egy hülye vagy, ez a Tilda Swinton. Hát a fene nézegette annyira, mondtam, hogy akkor csak, hogy ez ki ez a nő, és hogy és akkor mondták, hogy a Tilda, akkor már én is jobban megnéztem, akkor fölhívtam a Tildát, és a Tilda azt mondta, hogy mikor és hova jöjjön. És azt mondta, hogy baromi boldog, ugye? Úgyhogy nem, ez a Miroslavot meg kerestünk egy ilyen sziklaszerű embert, aki nem moccan, nem beszél, csak mint egy túlúvat ül, és sose tudom, hogy mire gondol. És akkor az baromi egyszerű volt, mert a Janis Attila mesélt egy színészről, egy cseh rendezőről, aki ő egyszer gondolkodott, de hát azzal nem tud semmit se kezdeni, mert hogy az megközelíthetetlen, nem tudom mi, és akkor én kiutaztunk a Miroslavhoz, és én rögtön beleszerettem, mert ha valaki egy órán keresztül nem szól egy kurva szót se, csak ül. Én pedig szintén nem szóltam, mert most már kíváncsi voltam, hogy meddig bírja. És bírta, és akkor mondta neki, hogy akkor gyere, azt csinál. Úgyhogy ez ilyen, így akkor ez eldönt. De mondom, ott is a fix pont az az Erika volt.
De ő vele tartotta a kapcsolatot? Tehát, hogy mondjuk hogyan nézett?
Föl-föl tünedezett mindig. Valahogy mindig úgy tudtunk róla, hogy mi van vele. Ma már két gyereke van. És hát most is együtt dolgozunk fel ebbe a turinba. Számunkra a zene baromi fontos. Tényleg a film egyik főszereplője, legalább olyan fontos, mint egy színész. És ezért én szeretem ismerni a zenét, mielőtt elkezdünk forgatni. Tehát tudni azt, hogy mint ahogy tudom, hogy a jelenetben egyszer csak be fog jönni a színész, és ő ott fog állni fizikai valóságába, hát ugyanígy a jelenetben egyszer csak meg fog szólalni a zene. Tehát azt azért nagyon jó tudni, hogy az a zene mégis mikor fog megszólalni, és hogyan lesz ez a dolog. És ezért én igenis igénylem azt, hogy az egyik főszereplőt ismerjem, és ne, azt gondolom, hogy a zene az nem olyan, mint általában a filmeknél, hogy amikor nincsen feszültség egy jelenetbe, akkor behívják a zeneszerzőt és a zenekart, és azt mondják, hogy na akkor ott a jelenet, nézzétek meg, aztán nincs benne elég érzem, jöjjenek a vonósok. Vagy ha kevés a feszültség, akkor domoljuk. Szóval ez nem így működik mi nálunk, a zene az tényleg szerves része az egész folyamatnak, és azt kell, hogy mondjam, hogy én egyetlen egyszer követtem el azt a hülyeséget az őszi almanaknál, mert akkor dolgoztunk először, és akkor én azt hittem, hogy az a jó rendező, aki oda megy a zenefelvételre, totál fölösleges volt, mert ugye a Miska följött hozzánk, leült a zongorához, lejátszott két akkordot, és utána átrafordult, és azt mondta, erre gondoltam. Ültünk ott, termettem, hogy ez lesz a film zenéje. És jó, hát biztos, jól van. És elment a Miska, és az lett a film zenéje, amit ő ott két akkordot lenyomott. Tényleg az lett a film zenéje. Úgyhogy én ezek után úgy döntöttem, hogy megy a rossebb el a zenefelvétel, mert egy, nem is értek hozzá, kettő, csak zavarok ott, három, ők úgy is tudják, hogy mit akarnak, és a Miska abszolút tudja, hogy mi kell oda, mert érti a forgatókönyvet, ha egyáltalán van forgatókönyv, ismeri a Krasznamarkait, ismer engem, ismeri ezt az egész dolgot, tudja, hogy miről szól ez, nem kell beszélni. Az nagyon jó, hogy én a Mihállyal szerintem soha életemben fél mondatot arról, hogy film miről szól, soha nem beszéltünk. Valahogy ez elmaradt. Nem szoktunk erről beszélni. Hát ő érti, én meg tudom, hogy ő tudja. Minek beszélünk róla? Nem kell senkit se beinstruálni. Színészeket se szeretek instruálni, csak akkor, amikor már nagyon látom, hogy hú, valami nagy gázol. De nem szoktam. A maximum az, hogy gyorsabban, lassabban, hogy halkabban, vagy hangosabban.
Elég akkor egy szinopszis? Vagy valami hasonló? Nem, vagy még az sem?
Nem, azért kell tudni, hogy a jelenetek hogy épülnek föl, meg egy filmnek van egy szerkezete, van egy struktúrája, van egy dramaturgiája, de Isten igazából nem szoktunk használni forgatókönyvet a forgatáson. A szövegek azok meg szoktak lenni, dialógusok, azokat kellene tudni. Néha nap. Igen. Szerintem a Udónak mondja. Az Udó?
A Bódi.
Miért van ilyen félretéve a Bódi?
Meg van mentve inkább.
Hát ki kell tenni? Ez ráadásul szép kép nagyon.
Egyébként kint volt, bármint a bejárattal szemben.
Hát tegyétek ki most.
Igen, a ritmusnak, magának a felvételnél akkor egy fontos szervezői, valahogy magát a filmritmusát és az elritmusa irányítja, és ez...
Hát már amikor, van amikor nem, van amikor igen, ez mindig jelentős. De persze, hogy beleszól, hát főleg amikor már tudjuk. Tehát amikor a Werkmeister elején van nagy jelenet a izé, ugye ez a napfogyatkozás jelen, akkor ott tudtuk, hogy van egy pont, amikor puff, most kell bőrjön az ember. Mert onnantól kezdve arra mozunk. Odáig ugye megy ez a bumfordi ügyetlenkedés, és akkor egyszer csak megindul a tánc. És azt ott akkor már meg volt a zene, és ott be is játszott.
Én azt gondolnám, hogy mondjuk a hosszú beállítások segítenek egy zeneszerzőnek annyiban, hogy mondjuk nagyobb teret vagy szabadságot kap. De nem értek hozzá, csak kérdezem.
Hát... Pont fordítva már készen van a zene, amikor mi oda megyünk.
Igen, de hogy mégis tudja, mert hogy ismeritek egymást, hogy mondjuk hosszú beállításokra azért csak számíthat. Ez ezt nem mondtam. Ez megint csak a ritmus kérdése.
De hogyha volna ugyanaz a zene, és mondjuk, ne az Isten, rövid, azt szép kéne kasszabolni, akkor is valamennyire az emeritmusára kéne csinálni.
Nincs ez ilyen közösen összefüggés.
Van az, amit a Béla mond, hogy ugye ott a kép, áll a karmester, beinti a cselót, most elindul a lány, futtam, jönnek a rendek, és akkor lelevényelik, ezt a filmet a képre. Van egy másik, ami szintén nagyon gyakran előfordul, ugye, hogy már van egy zene, és akkor arra látsz a képet. És akkor azt addig tologatják, amíg a rendek viszont már nincsenek egymással. Harmadik lehetőség nincs.
Hát én azt úgy szeretem tévét nézni, hogy nincs hang.
Mert?
Nem tudom, hogy működik.
Utálja az én.
Ha hangot teszek rá, akkor vége. Komolyan, még focit is. Tudom, ha hang megy rá, akkor kész, nem tudom nézni. Fülön keresztül sérülékenyebb vagyok. A szememmel többet elhiszek. Ha fülön át, akkor van még általában, hogy meghallom, hogy miről van szó.
Értem, én is leszoktam.
Egyébként például a mustert nézni, tehát amit fölvettünk, azt általában, ha nem Budapesten vagy környékén forgatunk, azt nem tudjuk hanggal nézni. Tehát itt a Baján forgattuk a Werkmeistert, akkor ugye fölküldtük az exponált anyagot a laboratóriumba, és másnapra visszahozták az előhívott filmet. Ennek a hangját miért nem veszem? Szóval akkor mi is mindig némán nézzük, ugye, mert ott nem tudnak hangot lejátszani, mágnes hangot, és az, hogy némán nézni egy jelenetet, az biztos, hogy jó, mert ha akkor is már megvan a feszültség, akkor már biztos, hogy hangot is megvan.
Valószínű.
Az régebbi rázta a fejét.
Hát igen, ez egyéni kérdés. Tehát van olyan, akinek nem olyan, vagy a szeme az érzékenyebb, szerintem. És van, akinek egyforma, vagy hasonló. Nekem, én ezzel évtizedek alatt derült ki, ezt én sem tudtam, hogy ma. Én, ha meghallok valamit, akkor sokkal kevésbé hiszem el. És így szoktam ezt kennelni a filmeket is, mert itt előfordul film a tévécsatornákon, és látsz egy arcot, aminek hiszel. Mert van azért. És ráteszed a hangot, és akkor kétesélyes a dolog, hogy még mindig hiszed egy darabig, vagy azonnal vége.
De fordítva is működik.
Ezért nincs rádió.
Nem a meglően hideg vagy meleg? Hogy? Nem az a meglően hideg vagy meleg?
Nem tudom. Én ilyen vagyok, erre nem vagyok
büszke. Beessebb a hang, a kép az egy ilyen informált.
Nem, a szememmel többet elhiszek. Tehát például volt egy időszak, amikor azt mondtam, hogy a legjobb tévécsatorna a Fashion, mert ezek a lányok nem játsszák meg az eszüket. Ezek pontosan azt csinálják. Aztán elfáradtam abba is, de sokáig az volt. Aztán volt egy időszak az Animal Planetnek, amikor verhetetlenek az állatok.
Így lyukadt ki a fascinálat.
Nem, és már az sem. Úgy is gól lesz a végén.
Még annyit szeretnék.
Azt a teket televízió.
Zenevalokhoz
utoljára. Minden teket televízió.
Már nincs.
Hogy a zenén kívül a Béla is, meg ilyen is nagyon fontosnak tartjuk az úgynevezett atmoszférát. Tehát hogy legyen egy olyan hangi környezete is, ami egy kicsit szóval nem teljesen naturálisan használjuk ezeket a lépés vagy egy cél, hogy akár nem ezt a vágyi a zene részévé próbáljuk, és föl a károlgatók elvegyek.
Magát sokszor ugye nem is zenéről van szó szószoros értelemben, hanem
amit a Mihály csinál, az tulajdonképpen inkább hívható hangdesignnak. Tehát ez az angol úgy hívja, hogy hangdesign, tehát hogy az egész hangi világ szó. Az öregektől a zenéig, a vízhangokig, a izéikig, a hangbeli távolságokig, a rettentől hangerőkig, nagyon sok minden beletartozik. Mihály végig ott ül a keverésen, nem csak akkor, amikor a zenét betesszük, hanem az egészet együtt csináljuk.
És nálatok egyébként is nagyon. Tehát, hogy szinte még rá is játszatok arra, hogyan egyébként a hang működik a moziban. Van egy filmkritikusnak nem, talán de filmteoretikusnak mondható, Marianne Duhem nevezetű nő, aki sokat foglalkozott a filmhanggal, és azt mondja, hogy önmagában, mivel nem tartozik az apparátushoz, a hang mint olyan, tehát hogy mégiscsak valahonnan kívülről jön, tehát valahogy a képen kívülreked, vagy ilyen köztes státuszú, már önmagában kísérteti ilyes érzést kelt. Na, szerintem nálatok ez még erősebb, hiszen nagyon sokszor van ilyen voice of hang. Most a legkönnyebb példa, ami eszembe jut, az például a harang, ami jó, mondjuk tematikus és tartalmilag motivált. Hát meg az eső.
Vagy eső. Persze, így van. Tehát mondom, ez nagyon szokás, én nekem, de a Gránk is a nagyon fontos az, hogy állati gondosan felépíteni ezt a hangi környezetet. Pont ne legyen az, hogy van valami hang, és aztán van a kép, hanem hogy ez nagyon szervesen össze.
Vágónak konkrétan nem a vágószobában játsza a nagyobb szerepet, hanem esetleg a forgatáson, mert beszólhat abban, hogy akkor most
mit. Hát, az mondtuk, hogy együtt csináljuk a filmet. Hát, a Mihály Számtalansz például, a Mihály Számtalanszor kimar a forgatáson, annak ellenére, hogy ott kvázi olyan közvetlen dolga nem lenne. De amikor ő kín van a forgatások, ugye mindig megkérdezzük tőle, hogy ő mit gondol arról, amit most csinálunk. És ugyan az Ági az ott ül végig a forgatáson, és egyrészt nézi a monitoron a jelenetet, és mindig mondja, hogy mi tetszik, mi nem tetszik neki, és hát néha baszogatja a színészeket is.
Igen?
Igen.
Én arra emlékszem, hogy tehát dolgozunk a partnerrel, de az embernek, a személynek az a látószögébe a kollega, aki a kamera mögött ül, aki mindig okosabb, mint a kamera előtt, az látszik. Tehát ahogy a te fehér arcodat érzékelem, na most ha én dolgozok, és működik, akkor te nem mozdulsz. De ha nem működik, akkor megmozdulsz. Legtöbbször odasugod a rendezőnek, hogy állíts már le, bazinek. És azt érzi a színész. Na most ő nem mindig érzi azt, hogy le kéne állítani. De én rögtön érzem, hogy most le fogjuk állni. Ez volt az Ágihoz, az Csörnék, hogy mozdul el az Ági, vagy nem mozdul.
A legjobb mindig a szegény Kállai Feri volt, aki ott fönnállt a dobozba. Ugye mínusz 5 fok volt, fönnállt a Kállai Feri a dobozba, a verkmesternél. És a 600 embert ugye küldte haza, hogy most menjenek haza. És ez egy jó hosszú jelenetbe volt beépítve ez a dolog, és ugye a kamera elindult a tér egyik feléről, végigment, ott volt még egy jelenet, és ez három jelenet egy folyamatban összetéve, és tudom, hogy az öreg Kállai volt mindig az, és ő csak így azt nézte, hogyha az Ági mit fog mondani, azt mondja, hogyha még egyszer megmozdul az a fekete kabátos.
Hát az, mint nő, valószínűleg az élőre sokkal érzékenyebb. Nem vagyok ebben biztos, hogy se tisztázunk, de hogy mi élő, arra valószínűleg tudod érzékenyebb. A Béla valószínűleg érzékenyebb, hogy a színész mit csinál.
Már nem. Tőled már nem szokott.
És én erre emlékszem, de hát ez régi, tehát 11-15 éve nem nagyon dolgoztunk, úgyhogy lehet, hogy változott, de régen ez volt. A Gági rezgült előbb, hogyha valami nem volt élő.
De volt a lelkmesztetés, csak akkor már kiláttunk.
Ez olyasmi, hogy mindig azért társadalmi, szerintem védőről a mind a kettőnek. Bélának jó akkor, meg az Ági mondhatja, hogy nem, és fordítva.
Igen, csak hát ezt a munkahelyében nem mindig lehet tisztázni ilyen okosan, mint most itt, ahol beszélgetünk, egy hűtött terembe,
Igen, ez egy színész, nem
lehet. A feszültségek működnek, tehát az embernek tele van. És akkor nem jó, így se jó, úgy se jó, sehogy se jó, és akkor nem.
Akkor létrejön a megfelelő feszültség.
Egyébként a Lacának azt tesz jól. Például, hogyha egy ilyen izébe kergeted, akkor tühibe megcsinálja. Szóval már fölbaszta magát, akkor már jó.
Most az alapján, amit elmondhatok, úgy tűnik, hogy még... Hát, hogy ilyen fura, de hogy még a véletlennel ugyanúgy számoltok, vagy az ugyanolyan fontos mondjuk az alkotás során.
Szegény Fehér Gyuri mondta azt, egyszer ültünk valahol valami izét, és az ő forgatókönyvét dolgoztunk, és akkor én mindig mondtam, hogy hát ezt majd akkor ezt nem írjuk meg, mert majd úgyis lesz ott valami. És akkor ő mondta azt, hogy hát persze, hát a filmezés az a véletlen bedobozolás. Tehát egy adott pillanatot rögzítesz, és arra hajtasz, arra vadászol, arra tekersz, hogy egy igazi emberi pillanatot végre le tudj filmezni, dobozba tegyed, és elteszed az örökké valóságnak. Ezért nem csinálok egy színházat, vagy nincs félek egy színháztól, mert oda megy a színész, csinál valamit, végre kikínlódtuk belőle, végre megcsinálta. És jön a másnap, és másnapra tök mást csinál, és harmadnapra megint mást csinál, és negyedik napra, mert közben a gyerek, nem tudom én, ítőt kapott az iskolába, azon húzta föl magát, ez a baja, az a baja, fáj a hasa, nem fáj a hasa. Tehát a színház ugye minden este más. A film az meg azért jó, mert addig tudod ütni őt, amíg ki nem vered belőle azt az egy igazi pillanatot, amikor a szemem megvillan, na, megvan, kész, puf, de.
De ez meg olyan fura paradoxon, nem? Egyrésztről azt mondod, hogy a véletlen nagyon is fontos és termékeny erő, másrésztről meg itt mégiscsak van valamilyen perfekcionizmus. Tehát, hogy addig ütni a vasat, ameddig hát a legjobb nem lesz.
Addig ütni a véletlent, míg az a véletlenül jó legyen.
Pont véletlen.
Ez sokszor elmondod, hogy most már igazából a legfontosabb az, hogy minden flottul menjen, minden pont ott álljon.
Ez a technikai részére vonatkozik, aha. Mert hogy ugye, hogy az ember öregszik, úgy egyre bonyolultabbak lesznek ezek a jelenetek, úgy kameramozgásban, mint struktúrájukban, mint síkjaikban, és így ugye ahhoz, hogy ez le lehessen vezényelni, ahhoz nem árt, hogyha minden profi módon ott van, de a színészek, tehát van egyfajta dolog, hogy egyfelől a stáb az legyen profi, perfekt, tudja, próbálja ki, azért, hogy a színészekre minél kevésbé telepedjen rá maga a verkli, hogy ők minél jobban tudjanak létezni. Ugye az nagyon fontos, és ez mindig egy ilyen örök konfliktus, hogy mire az operatőr megtanulja azt a kurva snittet, addigra a színészetbe belefárad, megunja, elvesztette a spontaneitását. Tehát az egy örök ellentmondás, és ezért szeretném azt mindig, hogy akkor behívni már őket csak a díszletben, amikor viszonylag tudja a stáb, és akkor van egy ilyen izé.
Tehát mondjuk ez a véletlen, ez nem lehet soha technikai.
Technikai
gyártó.
Nem, bocsánat.
Nem,
mondtad,
nem.
Hogy túlment a falra, amikor a székébén...
Persze, annak
azt úgy is akart?
Igen, persze.
Tehát, hogy az mondjuk nem egy ilyen véletlen.
Az nem véletlen volt, azt ne vicceljem át. Olyat nem merne egy operatőr, hogy elhagyni a szereplőt. Én azt mondom, hogy na akkor most, és kitoljuk, akkor az ilyen. Nem, ilyen szempontból véletlen soha nincs. A véletlen az, hogy megjelenik-e benne az az érzelem, az a pillanat, az a izé, az a... Ami egyszerű és megismételhetetlen. Ezt meg tudjuk-e csinni, vagy nem?
De ez is
jelenlő. És van a másik oldal, persze.
És olyan van, hogy ehhez képest meg nem mondtad, de a színház ehhez képest meg pont emiatt valamennyit
féleképpen. A színházban van egy automatizmusa, a bepróbáltságnak, az izének, a nem tudom. Mi meg igyekszünk minél több lehetőséget adni, hogy spontán is legyen, kicsit élőbb legyen, egyszerűbb, megismételhetetlen.
Tehát színházat soha nem csinálnám.
Hát egyszer majdnem belementem. De hál' Istennek kirúgtak. Úgyhogy... Nem, Salzburgban az ünnepi játékokunk kiértek föl, és egy Thomas Bernhard darab megrendezésére, és én kiválasztottam egy német színészt, akivel most dolgozunk ebben a filmben, Volker Spengler, akit a Salzburgi ünnepi játékok igazgatósága nem volt hajlandó elfogadni, mert hogy militáns gay, azaz meleg, és akkor ezen kitört egy ilyen levelezés köztem és Salzburg között arról, hogy vajon így a 21. században lehet-e ilyen argumentációt használni a művészet megítélésében, vagy nem, és, hogy, és a végén akkor azt mondtam, hogy akkor kapjátok be. Úgyhogy így elmaradt az én színházi deputációm, úgyhogy sose tudjuk meg, hogy milyen színház rendező lenne.
És az operatőrrel működik egyfajta együtt gondolkodás, vagy ő az az ember, aki abszolút nem kap szabad teret, tehát hogy csak azt csinálnak, amit te, illetve Ágnes mondtok neki, és mondjuk ez indokolta, vagy valami hasonló például, hogy a medikábort lecseréltek fel kell, mert mint operatőre.
Nem lecserélésről van itt szó, ez nem így működik. Én a Gáborral ma is nagyon jó viszonyban vagyunk, és nem arról van szó, hogy sajnálom, hogy nincs itt, mert ezt ő is megerősített. Nincs. Nem, vannak dolgok, amiket ő nagyon szépen meg tud csinálni, és vannak dolgok, amiket meg nem. Vagy nem annyira szépen, vagy nem áll neki kézre, vagy nem áll neki jól. És akkor ő abban nem is érzi annyira jól magát, és akkor meg mi a francnak forcírozunk valamit. Hát pontosan azt tenné tönkre a viszonyunkat, hogyha elindulna egy ilyen húzavonal. És én akkor azt gondoltam a Werkmeister után, hogy a londoni férfit inkább csinálnám a Freddel. Egyébként a Freddel meg a Mihályjal csináltunk mi már egy videót a Magyar Televíziónak, tehát ő már volt nálunk, tehát ő is csapattag, csak éppenséggel most nem játszik, vagy éppen valaki játszik. Tehát van az, azt mondjuk, hogy van a csapat, és akkor a csapatban a Medvigy ugyanúgy beletartozik, csak most nem vele dolgozunk, hanem a Freddel. De ez nem így működik. Egyébként meg azért így a képet illetően elég autokratikus vagyok. Tehát ott, hogy úgy mondjam, ott van a legkevesebb szabadság.
Te ez most összefüggésben áll azzal, hogy azért mégiscsak változtatsz valamennyit a képi világon. Tehát, hogy ez mondjuk igényelhet mondjuk operatőrváltást. Mert hogy azért mégiscsak kipróbáltátok egymást az előző filmek kapcsán.
Tehát, hogy mondom, van, hogy a Freddel is dolgoztunk, értem. Már csináltunk egy Utazás az Alföldön című videót a Mihályjal, ami a Sátántangónak volt az epilógia, vagy egy nem tudom minek nevezhetjük, de valami ilyesmi volt. És azt például arra akkor az jutott eszünkbe, jöjjön a Fred. Úgyhogy nem, ez nem így. Valamitől azt érzem, hogy ezt a filmet jobban meg tudja csinálni a Fred, akkor jöjjön a Fred.
De ez technikai, vagy tényleg az, hogy kényelmesen érezzem a kedvedben a szituációban, meg az operatőr
is? Ez technikai is egyébként. Hát ha valakinek, például a Gábornak van egyfajta kameramozgás, ami nagyon nem megy, ez valószínűleg idegrendszeri dolog, mint hogy van, aki... vannak nők, akik nem tudnak tolatni az autóval. És az Úristennek se, vannak férfiak is. Tehát van egy olyan dolog, hogy az agy az így épül föl, és valahogy nem megy. Hiába erőszakolott, hogy így fordulj meg a kamerával, ha az neki nem megy, és ha van egy film, amire meg kitalálok kb. 120-at, akkor az olyan, mintha valakinek tépkedném a körmét. Hülyesége. Nem arról van szó, hogy ezt nem tudja megcsinálni, hanem ő viszont mást meg nagyon szépen meg tud csinálni. Csak ez most, ha csupa ilyet talál ki az ember fülbe, akkor mi a fasznak tegyem tönkre az ő életét, meg a saját.
mennyit dolgoztok egy nap? Mert pont az operatőrök jut eszembe, hogy sokszor elmondott, hogy az operatőr legyen mégiscsak teherbíró, és hogy bírja fizikailag meg is, mert hogy ez fizikai is
teher. Hát ez fizikai munka, persze. Tudod, milyen nehéz az adő? Hát egyszerűen kell hozzá egy idegrendszer, mert egy 10 perces hosszú beállítást kell tudni koncentrálni. Tehát első pozíció, második pozíció, harmadik pozíció, negyedik pozíció, itt menj le, itt csúsz be, mennyi alá, van, amikor a színész lököm közelebb a kamerához, van, amikor a kamerát toljuk közelebb a színész, ez mindig változik. De hát ez persze, kell egy idegrendszer, kell, hogy jó memóriád, jó koncentráció képességed legyen, és kell egy fizikum, mert ez fizikailag nehéz. Nem remeghet a keze, mert akkor remegni fog a kép is. Biztosnak kell lenni, strapabírónak. Mert egyébként ugye a film forgatáson általában 12 órás egy munkanap. És utána jönnek a túlórák. A leghosszabb forgatási nap, amit csináltunk életünkben, az a 36 órás volt.
Egy húzomban?
Igen.
Ez melyik filmje volt?
A Sátán tangóban, mert hogy a Peter Berlingnek vissza kellett utazni a Rómába, és el voltunk csúszva mindennel, és akkor volt az, hogy vagy most mindent fölveszünk vele, vagy kész, akkor nem lesz behelyezve. És akkor volt, hogy 36 órán keresztül egyfolytában forgattunk vele.
De akkor ez mondjuk nem csak az operatőrt érinti, hanem a színésznek ugyanúgy megterhelő.
Én úgy vagyok arra, mint az evezéssel, hogy az első 10 perc nehéz, aztán mindent.
Ő egyébként tényleg így van.
Tehát az beáll a karod és kész. Fekete erdő, így meg se állsz. De ha nincs rajta szellemi teher, tehát ez azért, én beszélek, mint a színész szempontjából könnyen, hogy én bekommálok, aztán majd beállítanak, meg világítanak, meg kontrollálják, hogy pontos volt-e a rizsa.
De az mégiscsak szellemi teher, tehát hogy bele kell menni egy szerepbe, nem?
Az az övé, hogy mi marad a képen. Az övé az a szellemi teher, a szellemi teher, hogy a képen mi látszik, mert ezt Temesi Hédi mondta, nyugodjék békébe, hogy a filmen mindig az a jó, aki látszik. Ez a különössége van ennek a műfajnak. Mert ő például úgy érezte az élete legnagyobb alakítása volt egy Gyöngyösi filmbe, hogy olyat még nem csinált, és amikor visszanézte, akkor látta, hogy nem ő volt a képben. És ez pedig csak a rendező felelőssége, hogy mi marad a képen.
Aztán nem mint teher nem is, de...
De a 36. óráról van szó, nem? Tehát nem a általában, hanem a 36. órában mi működik. Most, ha én ülök a jelbe, vagy megyek, vagy nem tudom, mit csinálok, hát az egy felelősség. Lehet, hogy megcsinálom a 36. órában, de ő, az ő vállán nyugszik az, hogy mi marad a képen, és hogy az működik-e. Nem az én felelősségem.
Pszichéstél tehernek azért mégiscsak lehet nevezni, nem? Tehát, hogy mondjuk a szerepeid, azok...
Persze, amennyire igen. Most 36 óráról beszéltünk. Nekem az egy különös tapasztalatom, én az elmúlt években sokat videóztam, gyorsan, hogy ebből kimásszunk, ebből a kátyúból, hogy sok mindent csinálhatunk, így, meg úgy, meg amúgy, meg sok pénzzel, meg kevés pénzzel, meg sötétben, meg világosban, és amikor összerakod, akkor az esetek egy bizonyos százalékában egyszer csak megjelenik egy másik történet. Most nem akarom félrevinni a beszélgetést, a fölkészültöket, hogy merre menjen, nekem ez volt a legmegyőbb.
Nem, már igen, nem azon az úton vagyunk, ez itt első.
Hogy én is próbáltam milliméterre, meg másodpercre minden, az minden működött, de lett egy csomó anyag, több tíz órányi, és amikor két éven át küzültem vele, akkor ezt csak megláttam egy történetet, amit nem tudtam, hogy ezt fogadni. Nekem ez volt az olyan ebben a műfajban az elmúlt években. Van egy történet, amiről nem tudsz.
Nálad volt ilyen utólagos felismerés, ami mondjuk a Markásan előjött, de mondjuk nem számítottál rá? Tehát betartod azt a víziót, ami mondjuk az elején van? Vagy...
Tehát amit a Laca mondta, hogy vannak ilyen talált
dolgok, amit lehet, hogy az ember saját maga találja meg. Vannak dolgok, amikről a forgatáson nem hiszem azt, hogy ezek annyira jók, és érdekes módon a vászon megkiderül, hogy kupaz meg. Szóval, hogy és ott valamitől a forgatáson vagy kihagytam, vagy képen másként néz ki, mint életbe kinézett. Szóval van ilyen, de az, hogy azért egy egész dolog így önmagából mutatkozzon meg ilyen, nem tudunk tele.
De azt gondolnám, hogy nem is baj, ha másképp néz ki.
Most csak, hogy értsed. Tehát ha valahol fölveszünk mondjuk egy jelenetet 5-6-szor, vagy néha vele 10-szer. De ha fölvesszük a jelenetet, és nem, általában nem.
Nem.
Te mindig a végére vagyunk. De és akkor az ember meg van jól a győződve, mindig általában az utolsó előtt is szokott jól lenni, ugye, mert akkor már ott vagy, és akkor na még csinálunk egyet, hát ha az még jobb lesz, és az meg már rendszerint akkor már lefele megy, és akkor az utolsó előttiről vagy meggyőződve, és lehet, hogy amikor megnézed a nyugodt körülmények között a booster, és akkor egyszer csak azt veszed észre, hogy nem, mert az utolsó előtti az még jobb. Szóval ilyen volt már, hogy ott a megítélésünk az nem működik mindig 1000%-osan, de hát ezt mondjuk egyébként az Ági jobban látja néha, mint én. Mert ő egy kicsit mindig 1-20 centivel hátrébb áll, és az már néha elég ahhoz, hogy jobban lássa.
Van ilyen, hogy női látás meg férfi látás?
Nem hiszem. Ilyenben nem hiszem.
Tolatás.
Amikor készültünk a Katával, egyébként erről beszélgettünk, tehát hogy mennyire...
Van egy empátia, ami szerintem, de az a kérdés, hogy van-e empatikus kép. Érzékész, ha van empátiád, vagy nincs. Ha van, és akkor megérzed őt, akkor lehet hozzá úgy szólni, hogy akkor egy kicsit nyitogatni itt a szíve környékén cuccot. De anélkül még nem megy.
Miért volt az összeanyúlva a három színészi alakítás díj? A Kározatban meg egy sem.
Hát baszott kérdezni a zsűri. Hát a Kározat nem kapott semmit. Hát a Magyar Játékfilm szemléről kisöpüztek. Hát a zsűri elnök közölte, hogy is.
Fogalmam.
És azóta megszűntek. Ez provokatív kérdés.
Egyébként három volt
a...
Mi?
Ja, a Werkmeisterre ízét kapott a Lász. De ő ízét kapott, csak filmkritikusok díjat. Film... Filmszínész díjat szerintem kaptál te.
Az Almanakban?
Igen.
Na, a Hédi meg az Erika.
Igen.
Na, és utána...
És a Terzsi meg a Paja azt hitték, hogy ők azért nem kaptak, mert ők berúgtak. És mindig azt mondták, hogy többet nem rúgunk be a vászon, mert azért nem adták nekünk a díjat. Mert a színész ez egy speciális állatfaj. Ezt sose tudod, bazd meg, hát a díjat azt kapod.
Nem, én érzek, tehát én nem kell beugrani egy hülye színésznek. Én tényleg úgy érzem, hogy teljesen más hangsúlyokra mentek át a filmjeikben. Tehát máshova tetted a hangsúlyt. Bűn lenne. Valaki
díjat kapnom valaki.
De a Kározatában szólt.
Dehogyis.
De?
Szerintem.
Ne. Sátántagunk se arról szólt.
Dehogyis. Sátántagunkban topszó.
Nagy mikor kaphatott volna.
Nagy baktatás díjat.
Nem volt jó, ami
volt. Nagyon jó volt. Szerintem mindenki jó volt. De amit a magyar filmkultúrában úgymond alakításnak mondanak, azt nem. Az nem kell
a világnak,
és ezért nincs semmi
baj. De úgyis, hát a Lársa izében már ne a Werkmeisterbe, hát olyan szívszorítóan szerepölnek, az meg, hogy az csak...
De nem kapott Magyarországon díjat, értem.
Magyarországon nem kapott, most mit csinálja? Mi az a mérvadó, hogy milyen díjat?
Nem, csak ez egy feltűnő váltás.
Mondtam, hogy sértődik,
hogy az összeállam a három díjat kap egy filmben, 5-6 szereplő közül három díjat kapnak, 5-ből 3-an, utána meg a 10-ből senki.
És ráadásul nem is jár pénzzel,
vagy
pénzzel
jár a gyerekbe. Nem, nem. Egyébként ez a magyar állapotokra volt egy kritika, nem a Bélára. És,
mondtam, hogy sértődik.
Ott a Sortűz a Fekete Bélér című dolgozatba kaptunk díjat, és nem azért, mert mit csináltam, hanem azért, mert a jeleneten kívül elmondták a szereplőről, hogy a háborúban a négy kislánya meghalt. És a zsűri annyira megsajnált, hogy adjuk a díjat. Tényleg, ilyenek.
Ennyit a zsűri.
Ha már a díjak és fesztiválok, egy régebbi interjúban olvastam, hogy a pályát kell, a pályátok kell a kezdetén. Azt mondta, hogy a tényeidet inkább alternatív fesztiválokon szállod, mert hogy például a holland ilyen fesztivál, hogy ott olyan alkotók találkoztak, olyan alkotókat hívnak, akik együtt tudnak gondolkodni, és hasonlóan gondolkodnak a filmről. És hogy neked Kán, Velence, stb. Ezek a díjak nem vonzók, ezek a fesztiválok nem annyira vonzók. Erről a gondolkodásod megváltozott azóta, másképp látod, tehát hogy ezért mégis jó az a Cannes-i díj.
Most nem, a következő történik, hogy ugye az ember egy generációnak a része, és az a generáció, aki akkor ott ült Rotterdamban 1980-ban, meg 82-ben, 83-ban, az annak egy része ugye kihullott a történelem rostáján, meghaltak, tönkreitták magukat. Például a Rotterdami Fesztivál igazgatója a szívinfarktusban meg is halt, és hát a csapat, az meg ugye azok, akikkel én ott találkoztam, meg tudtam kommunikálni, azok ma meg már Cannes-ba ülnek. És félreértés ne essék, a Cannes-i Fesztivál igazgatója az egy nálam fiatalabb ember, aki ugyanúgy ott ült annak idején Rotterdamban, ugyanazoknál az asztaloknál, ahol én annak idején 20-valahány éves koromban. Tehát, hogy ez egyszerűen már egy ilyen generációs alapon is, hát ismerjük egymást, tudunk egymásról, megvannak egymás telefonszámai, tényleg, hogyha valamit akarunk, bármelyik kollégámtól a világban elérjük egymást. Itt nincs ilyen. Szóval egyszerűen arról van szó, hogy gyakorlatilag megörököltük, vagy ez a csapat, vagy ez a generáció megörökölte ezt a Cannes-t. És egyébként sajnos Berlinben a fórumon már nem azok csinálták, akik annak idején csinálták. A Rotterdam, mondom, abban az értelemben, ahogyan akkoriban volt, megszűnt. Az összes ilyen alternatívabb dolog szépen lassan be lett fullasztva, és tudomásuk kell venni, hogy bizonyos értelemben establishment lettünk, anélkül, hogy azzá szerettünk volna válni. És továbbra is azt gondoljuk, hogy mi mást képviselünk, és semmiképpen nem egy előzeti esedett és elkommercializálódott filmet, csak egyszerűen ez most egy ilyen helyzet. És egyébként Cannes-ról tényleg az a véleményem, hogy egy nagyon szar, ócska, siófok. Szóval ha valaki volt már siófokon, akkor körülbelül tudja, hogy milyen a Cannes, csak kicsit színesebb, nem? Vagy mi? Hát nem.
De nekem Addinak itt eszembe egy mondata, hogy akkor, hogy milyen lázadó volt, arra mondta, hogy egyébként a mai lázadók roppant szolid emberek, ők a jövő klasszikusok.
Ja Istenem, ezen most már hál' Istennek nagyon régóta nem gondolkodtam. Egyrészt azt gondolom, hogy amit mi csinálunk, az mindig ugye totálisan szembe megy egy mainstream-mel. Tehát nem hiszem azt, hogy bármeddig is. És egyáltalán nem biztos, hogy jövőre ugyanaz lesz a Cannes-nak az igazgatója, kirúgják a Thierry Frémont. Minket oda soha többé nem eresztenek be.
mert ha visszahozzák például a Zsírzsakobot, azt az öreget, aki addig csinálta, akkor oda többet nem teszi be a lábát. De nem csak én, a Carlos Reigadas, és akkor most még tudok mondani egy csomó olyan filmrendezőt, aki ugye pont az volt a jó most ebbe a frémóba, hogy ő elkezdi megváltoztatni szépen finoman sztárt. Már ahogyan ő gondolja, ugye, és amennyire sikerül neki, mert azért ez egy politikai képzés is. Tehát ezt azért tudni kell, hogy ez ugyanolyan minden fesztiválnak, olyan a fesztivál, amilyen az igazgatója. Most egy ilyen igazgatója van Cannes-nak, ettől Cannes egy kicsit másabb, mint volt. De attól még az, hogy a pénz diktáljon ott, és az érdekek, és a izék, azt nem fogja tudni a frame-ból se megváltoztatni, mert az amerikaiak úgy rátelepültek Cannes-ra, hogy azt megváltoztatni nem lehet. Legfeljebb ignorálni lehet, és azt mondani, hogy mi ott vagyunk, mi jól érezzük magunkat, iszunk valamit, és szabjuk a egészet. És kész, és törődünk a saját filmünkkel, illetve annak a közönségével. És kész, és aztán többi miatt már nem a mi bizniszünk.
Tehát a kanonizálási folyamat, hogy végülis beemelnek a film kánonba már most, ez nem annyira befolyásoló tényező, mint a Cannes-i fesztiválban. De mondjuk, hogyha jövőre nem hívnának meg Cannes-ban, hogy készen van Torino, de
nem törnék a dőlömbe. Az biztos. Szóval nem erről szólt ez a történet. Nem azért csinálom, hogy a Cannes-ban.
Ott van a pontom azt.
De hát ezért a világnak mégiscsak van rendje, amit el kell fogadni. Tehát
azt azért... Nem, hát ha jó megnézed ezeket a filmeket, pont arról szólnak, hogy nem. Hogy nem szabad elfogadni ezt a rendet, és minden porcikánkkal azt próbáljuk jelezni, hogy nem.
Hát úgy látom, hogy kezdünk kifutni az időt.
Nem? Csak hogy nem az időben, csak hogy hát akkor.
Most szívesen. Szóval most megnyitnánk a közönség felé is ezt a beszélgetést.
De desertál. Kérdezzenek tőle, különben nem jön vissza.
A rendel annyit akartam mondani, hogy igen, ez az alapkonfliktus a filmjeidben. A rendet nem elfogadni, vagy pedig valamiféleképpen alámenni. De ugyanakkor mégiscsak van egy ilyen köztes állapot, nem? Tehát, hogy a Cannes hoz díjat, emiatt megszületik magasabb szinten, mégiscsak valami jó az, hogy könnyebben tudsz pénzt szerezni a filmjeidre.
Hát, ez se olyan nagyon nagy mértékben igaz. Nem. De már szálljunk le erről a Cannes-ról, semmi jelentőség.
Ez már nem igaz, igazából ez már nem
semmi, a Cannes. Semminek nincsen ilyen jelentőség. Egyetlen egy dolognak van jelentősége, hogyha mi megnézzük a filmet, mielőtt elkezdjük keverni, és azt mondjuk, hogy rendben van, vagy nincs rendben. És azt mondjuk, hogy rendben van, és mi tudjuk azt, hogy erre gondoltunk, ott van, kész, akkor utána tőlem bárki vár.
A producerség ezért jött? Mondjuk a pénz miatt? Mert hogy ilyen fura belátni, tehát az mégiscsak két külön faj, a rendező és a producer, ezek mindig harcolnak.
Na és aztán, amilyen producer én vagyok. Erről a félreértés ne essék, arról van szó, hogy van ez a TT filmműhely, ahol szóval jobban érezzük magunkat, mert tudnék, magad uram, ha szolgád nincsen, nem találtunk olyan magyar producert, aki a londoni férfit képes lett volna kezelni vagy kommunikálni külföldre, az egy nagy nemzetközi koprodukció volt. És akkor én gondolkoztam, hogy ki lehetne a magyar producer, és akkor beláttuk, hogy nincs. Nincs olyan magyar producer, aki tárgyalóképes lett volna ilyen volumenben, olyan partnerekkel, olyan nagyságrendű dolgot képes lett volna összehozni. És akkor így, ez így sült el, hogy mi létrehoztuk ezt a TT filmjét, és ennek a hírére már bejelentkezett először a Gotár, aztán a Mak, és aztán szépen többen a szakmából, és azért most már meg tudtuk csinálni a Horváth Putyi filmjét, meg tudtuk csinálni a Mögyurcónak ezt a Johannáját, megcsináltuk a Márgyulának a Töredékét, és most is próbálunk meg még három másik filmet tető alá hozni, reméljük sikerül, és akkor mégiscsak ez egy végvár, ez egy menedékház, ez olyan, mint egy menekült tábor a TT filmjei, hogy mindenki ide menekül, mert itt még mindig valami filmről beszélünk, és nem haszonról, nem pénzről, nem reklámról, és nem üzletről. Ez az, amiért ide jobban szeretnek jönni a kollégáim, mint máshova menni, és én nekem meg kihullik a hajam, mert nem tudom, onnan a faszból szerezzek nekik pénzt.
Ez fórum is egyben, vagy tényleg csak én?
Hát ilyen lazán. Ilyen lazán. Szóval azért az... Úgy azért... Szóval nem érzi magát az ember annyira izolált.
De hát mégsem, mármint, hogy mégsem sikerült egyedül megoldani, hiszen szükség van a koprodukcióra. Tehát, hogy...
Ja, hogy koprodukció? Hát persze, hát egyszerűen hivatalosan ma Magyarországon nem is tudsz egy filmet koprodukció nélkül megcsinálni, mert az MMKA alapszabályzatában benne van, ez a Magyar Mozgókép Alapítványnak az alapszabályzatában az van benne, hogy a film költségvetésének 60%-ánál többet nem adhat állami támogatást. Tehát slusz, passz, 60%, itt a vége. És akkor még, ha szerencsés vagy, akkor tudsz valahonnan hozni valami pénzt, és ahhoz, hogy egyáltalán elmenj a mozgókép közalapítványhoz pályázni, ahhoz neked már máshonnan már kell rendelkezned pénzen. Tehát az, hogy a koprodukció az ma már kényszer. Szóval nem úgy van, hogy bepályázod a film költségvetését, és azt meg is kapod. Olyan Isten nincs. Kész. Ez egy nagyon lezárt ügy, és nagyon nehezen lehet pénzhez jutni, hogy filmet lehessen csinálni.
Közönség?
Tehát, hogy nem csak az anyagi biztosításra született, hanem egy fajta olyan alkotókat is gyűjt, akik valamilyen szinten perifériára szorultak a magyar filmgyártásban. Tehát, hogy működik el, mint a régen a BBS, tehát a Balázs Bőrös Stúdió működött, hogy...
Nem, mert itt nem, a Balázs Bőrös Stúdió az egy demokratikus intézmény volt, ez egy autokratikus intézmény. Itt bizonyos
fiataloknak volt.
Ez meg már mondom, hogy egy menekült tábor. Tehát, hogy ide, itt és akkor végül is egy bizonyos értelemben a döntést azt én mondom ki, hogy körülbelül mire próbálunk megszerezni, amit nyilvánvalóan az orrom után hozott meg. Tehát, hogy megneszelem, hogy szerintem ez most, ez a film ennek a rendezőnek biztos kurva jó. Tehát most például van a Gotárnak egy nagyon jó parti nagy forgatókönyve, és most megpróbáljuk összehozni, hogy a Péter végre ezt a filmet meg tudja csinálni. Ez nem a Balázs Béla Stúdió, ez teljesen más dolog. És a Gotár nem nevezhető marginálisnak.
Se a nevezhető.
Így van.
Szeretnék mondani valamit, nem is inkább kérdezni, vagy csak úgy reflektálni dolgokra. Erre azt, hogy sokszor mondtam, hogy ez olyan, mint egy nagy család. Tehát végül is a telep, azt én innentől fogva, tehát a Sátántom óta, nekem a telepről bárhol való mindig ez a fajta telep eszembe, illetve az, hogy mindannyiunknak megvan ez a kis telepe. Tehát mindannyian egyfajta ilyen nagy családban élünk valamilyen teleppel, ahol megvan a magunk irémiása, aki elhitett velünk valamit, és a döbbenetes számomra az volt, most újra néztem, nem tudom hányszor a Sertán Tangót, hogy és hát a Tarbilla életműnek egy fanyaként, vagy hát rossz ez így mondani szemre, de valóban rajongójaként. Azt mondom, hogy, hogy amikor én ezeket nézem, akkor úgy gondolom, hogy mi is része vagyok valahogy ennek a családnak. Tehát amikor fölismerek ilyen figurákat, és tök jó az, hogy jé, a felugosi ugyanúgy átmegy a kiprivel a fején egy másik filmben, mint az előző, hogy a Sztajki Irén, aki felfedezek a családi tűzvésznek után, ugye kicsit már az idő nyomait magán viselve a sátántambóban, vagy a Werfensternben, és a legutolsó, az meg ilyen hihetetlen volt, hogy a londoni férfi, mert mintha a halics üldögélne ott abban a sapkában, meg illatva vettem ebben az esztéknek keretben, amit az egyik képben. Igen, tehát, hogy...
Határozottan ő
az. Nem tudom biztosan sokszor, mert az idő, ami a filmjeinek ugye az egyik szereplője, az mindenki nyomott, vagy hát a futaki is, aki még nem pont ilyen volt, de ezt most azért mondom, mert hogy magam meg megfényülök, hogy akkor velem együtt is telik ez az idő, és mindannyiunkkal.
Ez sajnos igen, ez ilyen.
Igen, ugyanakkor mindig jön egy újabb és egy másik, és soha már soha talán. Ugyanez a Vigny zenére, hogy már nem tudom, már összefolyik a fejembe, hogy ezt most a kárhozatban hallottam először az énekesnőtől, vagy már korábban, mint alternatív hallgató, már korábban. Ez az egész már egy ilyen, valóban, ilyen szempontból találó a rendezvénynek itt a Grand Caféban, a Nem vagy a Tal univerzum, tehát hogy úgy kerítünk valóban így egymás körül, mint a felugosi körül azok a kis bolygók. Tehát nekem ilyen halálosan furcsa érzésem van, hogy egy telepen vagyunk, egy családban, és ez nem csak hogy realitás, hanem hogy ez megismétlődik ugye az univerzumnak a szintjén is. És ez elég riasztó, mert ez a rend. Tehát amit a Camondi ordibál, hogy lesz itt még rend.
Lesz is.
A Werfensternben aztán nagyon rend lett. Az kétségtelen, de hogy ez ilyen, ez nekem ilyen megrendítő, hogy egy telep vagyunk. Ez csak úgy kérdés.
Úgy gondolom, hogy amit most csinálunk, az igen. És aztán tényleg akkor ott vége is. Nem, azért, mert azt gondolom, hogy egyszerűen az ember eljut valami meddig, ameddig azt gondolt, hogy el kell jutni, akkor ott tényleg abba kell hagyni. Ez semmifajta, ez nem egy ilyen melankolikus dolog, hanem egyszerűen nem. Abba azért nem szeretnék belesétálni, hogy valamit ismételgessek. Ugye a körkörösség bizonyos értelemben a mániánk, és azt hiszem, hogy ezzel az utolsó filmmel, ezzel a torinói lóval be fogjuk tudni zárni a kört, és akkor visszajutunk oda, ahol a családi tűzfészekkel elkezdtünk, és akkor más lejfébe lehet vetíteni az egészet, és akkor nincs értelme már beletoldani többet. Erről ezt gondolom. Tehát igen, van még egy lépést látok, igen.
Ez lesz a következő film?
Igen. És aztán utána kész, akkor tényleg bezártuk a kört, és akkor nem érdemes ezt megfogni.
Ugye ez nem csak egy korpusz,
igen, és ez semmiképpen sem egy melankolikus döntés, hogy akkor most itt nem, ez egyszerűen, amikor az ember érzi, tudja, hogy ezt így kell csinálni.
Ugye akkor ez nem értelmetlenül is, hogy nem csak egy korpusz befejezés, hanem hanem valamikor hogy úgy érzed, hogy akkor, ha a Torino után csinálnál még egy filmet, akkor ebben a stílusban már valahogy, amit kialakítottál, hogy ez a, ahogy a filmről gondolkodsz, akkor valahol így belefáradnál, vagy akkor már...
De el lehetne kezdeni újra egy ennek a dolognak a kópiáit csinálni, az nyilván biztosan lehetne. Nem tudom, azt hiszem, hogy újabb filmet akkor érdemes és szabad csinálni az embernek csak, hogyha ott valami olyan nagy kényszer dolgozik, egyébként is egy lusta ember lévén általában nagy kényszerek mozgatnak meg arra, hogy neki fogjak egy filmnek. Tehát valami olyan belső inspiráció, vagy valami olyan feszítő erő, hogy aztán akkor tényleg most már neki lássunk, ezt csináljuk. Itt meg most én már azt érzem, hogy ha ez tényleg olyan lesz ez a Torino, amire én gondolok, és amit a dolgok jelenlegi állása mutat, akkor most már kész, fogom
elindítani. És ez a feszítő, mert
az
nagyon sokszor hogy mondod, hogy a szociális érzékenységek az így nagy, és hogy látszál egy ilyen romlási folyamatot, ugye a szegény ember, még régebben, amikor még elkezdél filmezni, még volt benne egy büszkeség, tartás, tehát ugye meg volt a tekintetük, egy tekintet, ami rendszerűlt, ami idő után elkezdődött egy kicsit. Hogy ez például, ez a tekintet, amit a találkozón látom, hogy én minden nap jöttem el, ez a tekintet elfordulás, ez például egy ilyen ösztönző erő?
Nem. Ez most olyan bonyolult és olyan nagyon messze vezetne, és nem is pontosan értem egyébként, hogy miről beszélsz. Én azt tudom erre csak mondani, hogy hát igen, a filmnek mindig kell, hogy közel legyen a valósághoz. Jean-Luc Godard mondta azt, hogy a film az másodpercenként 24-szeres igazság, és ez végül is nem csak jól hangzik, de még igaz is, ugye, mert csak valóságos dolgot tudsz lefilmezni. Ami nem létezik fizikálisan, azt nem lehet filmvászonra tenni, mert az nem objektív, tehát csak megfogható, látható és fizikai valóságban létező dolgokból kell összeraknunk egy filmet, és hát igen, ott az emberek vannak, és az emberek azok változnak is, az emberek azok általában, ugye, mint ahogy tudjuk, a szakmai kárhozatban általában történetek rosszul végződnek, és az emberek általában sajnos rosszul végzik, és általában vannak dolgok, amik lefele mennek, de ugyanakkor mindig van valami, ami születik, ami új, ami másfajta kihívást jelent, másfajta inspirációt jelent, tehát az élet az borzalmasan gazdag, és semmiképpen nem lehet ezt ilyen izébe bele kényszeríteni, és főleg nem lehet egy filmezés szempontjából nézni az életet.
Talán éppen azért várhatjuk, hogy egy ilyen inspiráció még megszületik, tehát egy olyan erős
igen, találkozás... Igen, de ezt mondom, hogy ezt nem, soha nem egy filmezés szempontjából kell nézni. A film az csak egy reakció lehet. A film az nem a cél. A cél az végül is valami más, az igen, valami több, az valami gazdagabb.
Tehát egy olyan találkozás, mint ami a Krasznahorkai művel volt, ilyen előfordulhat
még. Mondom, minden lehet, semmit sem lehet kérdezni az életbe, de most ezt így gondolom. Most ezt kérdezték, erre ezt tudom válaszolni.
Engem az
izgalmat, hogy
utána megnyugodott ilyen mélyen, hogy van neve, valami legjobb kényszernek tartéknában, amit nézzel rám, amit csak közésen mondunk el végig. Mi a következő
film címe? Azt nem fogom elmondani, hát az egyrészt de most jön egy film, ami úgy jön, hogy Torino Ló. A Mihály tudja, miről van szó. Az elej is kész. Nincs tovább kényszer, pont erről beszélek. Ezt megcsináljuk, ezt a filmet is. Kész. Egy lóról fog szólni.
Még azt kell elmondhatjuk, hogy fekete-fehér lesz.
Utána tanítással szeretnél foglalkozni?
Nem tudom. Nem tudom. Elvigyek arra.
Elhangzott az a kifejezés, hogy nézhető film. Tehát, hogy ezt érteni vélem, de ez egy nagyon komoly fogalmazás, és olyan hívó szavakat szeretnék hallani, segítségük, hogy mit kellene érteni, hogyha majd máskor is gondolkodok erről.
Már hogy mind? Azon a szón, hogy nézhető film?
Igen, tehát egy
én általában azt szoktam nézhető filmnek hívni, amelyik engem, mint nézőt, a film valamilyen módon bevon, megmozgat. Tehát engem személy szerint. Én ezeket a fajta filmeket hívom nézhetőknek, mert a többit én általában nem bírom megnézni. Tehát az én számomra ez a nézhető film, amelyik valami olyan mély vagy valódi dologról beszél, ami engem megéri. Ennyi. Nem, az nem a szemmel függ össze. Már annyiban igen, hogy kell hozzá ez az érzékszer.
Várjuk még egy kérdéseket. Igen?
Én azt kérdezem, hogy volt-e valakire ilyen célja, hogy ezzel most ugye már bezárja ezt a kört, ez a Torino videóval, és hogy ezzel most úgymond ilyen célját tudja bekezni, vagy volt-e ilyen egyáltalán, hogy ilyen célja? Ezzel elkezdte a filmezést.
Nem akartam én soha filmrendező lenni, ha így gondol, akkor legfeljebb csak azt mondom, hogy most akkor egy kanyar van vége. De most már hagyjuk már ezt abba, hát most miért beszélünk erről? Csak volt egy kérdés, válaszoltam rá becsületesen. Az életnek meg nem így van célja, hogy most én kitűztem valamit, és ezt elérem, és akkor jó. Nem, ezek mindig úgy működik, csak hogy értsed, hogy szerintem hogy működik? Úgy, hogyha valamit elkezdesz dolgozni és gondolkozni, az teremt újabb, mindig újabb és újabb kérdéseket fog nyitni. És mindig valahányszor, és ahelyett, hogy a dolog záródna és egy irányba menne, mindig csak nyílik, és minél többről dologról hiszed azt, hogy tudod, annál jobban kiderül, hogy semmit nem tudsz, és akkor egyre nagyobb lesz a káosz, egyre lehetetlenebb lesz megfogni, tehát valami hajt téged, hogy megértsed, fölfogjad, hozzáfog. És ez egy vége láthatatlan folyamat.
Simán nem hagyja az, hogy filmet csináljuk,
tehát az, hogy... Báromi unalmasám, reggel kurva korán fölkelni, így van, jön, nem tudja a szöveget.
Esőgép. Ennyiért.
Ezek le. Ráadásul egy kérlek is vannak. Így van. Macerásán lesz.
Bárki kérdezhet.
Akkor.
Köszönjük mindenkinek a részvételt.
Mi köszönjük a türelmet.